Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntelek benneteket ezen a reggelen is. Józsi kért, hogy szóljak néhány szót a Fiúság Akadémiáról, többen érdeklődtek, és hogy mi is ez. Ugye ez az én főszolgálati területem most pillanatnyilag, ezt is kérdeztétek többen, hogy hol szolgálok. Én jelenleg nem gyülekezeti szolgálatban vagyok, hanem a Fiúság Akadémiát vezetem. Ez a képzés egy 3 éves képzés, amit csinálunk, és kezdem a formai részénél, csak hogy mielőtt valaki rögtön leírná, hogy ő már nem akar sehova beiratkozni, tanulni, nem tudom mit csinálni, munkája van, családja van, stb. Ez direkt úgy lett kialakítva, hogy a munka, család és egyéb mellett, vagy tanulmányok mellett is elvégezhető. Tehát minden hónapban egy szombaton találkozunk, és ez ráadásul fixen mindig a hónap második szombatja, szeptembertől júniusig. Akkor van egy 8 előadásból álló oktatási nap, 3 éven keresztül, és a tartalma és a lényege ennek a képzésnek, ez egy bibliaiskolai, teológiai képzés tulajdonképpen, azzal a céllal, hogy keresztényeket fölkészítsünk arra, hogy a Istennel való kapcsolatukat, a hitüket felkészülten tudják megélni a mindennapjaikban, a munkájukban, családi életükben, a társadalomban, alkalmasak és képesek legyenek képviselni azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Tehát más teológiai képzésekhez képest azt gondolom, hogy a mi képzésünknek a specialitása elsősorban nem az, hogy egy klasszikus teológiai kurikulumot végigvigyünk, és elmondhassa utána mindenki, hogy én ezt is, azt is, amazt is tanultam, és lehet, hogy semmi köze nincs a mindennapjainak ehhez a tanulmányához. Mi kifejezetten azokat a dolgokat tanítjuk, és vesszük sorra a képzésünkbe, ami úgy gondoljuk, hogy az Istennel való kapcsolatunk szempontjából fontos, és a szolgálatunk, a hitünk megélése szempontjából fontos dolgok. Tehát én hiszem azt, hogy aki ezt a 3 évet végigcsinálja, az kap egy teológiai alapképzést, egy alapot, de egy olyan irányból, ami kifejezetten a mindennapi életünkre, a szolgálatunkra, az elhívásunkra koncentrál, és erre akar fölkészíteni. Az első év az egyébként egy önmagában is értelmezhető év, az ott a Szentíráson megyünk végig, a Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, és a Biblia valamennyi könyvéről beszélünk, kiemeljük a fontosabb szereplőket, témákat, eseményeket, tehát erről szól, és aztán a második, harmadik év olyan évfolyam, amikor Biblia tanulmányozás módszeréről beszélünk, a Biblia nagyobb összefüggéseiről, a Bibliának egy-egy témára vonatkozó tanításáról, hogyan vezet Isten, vagy mit gondoljunk a etikai kérdésekbe, halálbüntetésről, házasságról, pénzügyekről, stb. Fontos témánk a misszió, az apologetika, hogy tudjuk egyrészt megérteni azt a kultúrát, amelyikben benne élünk, tehát miről szól ez a kultúra, másrészt pedig, hogy tudjuk megszólítani a körülöttünk élő embereket Jézus Krisztus számára. A képzésünknek része egy fiúság konferencia, ami egy egyhetes konferencia. Ez minden évben augusztusban van a hallgatóink számára. Ez a konferencia, ami összefoglalja tulajdonképpen a keresztény hitünknek a lényegét, a magját. Én azt szoktam mondani, hogy annyira fontos ez a konferencia, hogy én ma biztos nem kezdeném el a szolgálatomat anélkül, hogy ezen végig nem mentem volna. Annak idején elkezdtem, mert nem is ismertem ezt a konferenciát, és számomra ennek a konferenciának az élménye az olyan volt, mint egy újjászületés, egy megtérés, és azóta is egy nagyon meghatározó része az életemnek, a gondolkozásomnak. Ez a fiúságról, erről az új identitásról szól ez a konferencia, és mivel ez nagyon fontos számunkra, ezért hívják az iskolát is Fiúság Akadémiának, és szeretnénk bátorítani minden lányt is, hogy a lányokat is szeretettel várjuk, de mivel ugye a Biblia az Isten fiúságunkról beszél, ezért lett Fiúság a neve. Szeretettel várunk benneteket. Azt kell tudni, hogy a jelentkezés, tehát szeptemberben indul mindig a képzés, az újabb évfolyam, és a jelentkezés az június 20-án zárult le. Tehát ezt tulajdonképpen már lezártuk, illetve kezdődött az informálása, meg bizonyos folyamatok a jelentkezéssel kapcsolatosan. De ha valaki még vasárnap éjfélig elküldi a jelentkezését, akkor azt remélem, hogy van annyi befolyásom, hogy el tudom érni, hogy még bekerüljön az induló évfolyamba. De ezt tényleg szigorúan mondom, mert az igazság az, hogy miután elég sok hallgató van, elég nagy komplikációt okoz minden késő jött jelentkező, mert az egész rendszert megborítja, levelezést, minden folyamatot, tehát nem szívesen húzzuk ezt ki. Jó, de hogyha valaki vasárnapig még beküldi a jelentkezését, az bekapcsolódhat ebbe. Egyszerű, mert a honlap címe a fiúságakadémia.hu, tehát egybeírva ékezetek nélkül, fiúságakadémia.hu, és ott van leírva az összes dátum, tartalom, előadók, formai dolgok, ott van a jelentkezési lap is, tehát a jelentkezést ott kell kitölteni a honlapon keresztül, ott lehet bejelentkezni, regisztrálni a következő évre. Az éves díj, tehát a 10 alkalomnak a díja az 40 000 forint a részvételi díja magának a képzésnek. Ettől függetlenül van a konferencia, ami külön, ott az egy hetes, illetve 5 napos alkalom szállással, ellátással, tehát az ott a konferencia díj, az külön van. Rátérünk a témánkra, József történetével foglalkozunk, és tegnap tulajdonképpen a bizonyos szempontból már láttuk József történetének az ívét, hiszen beszéltünk arról, hogy József élete kibontakozik, és ugye Egyiptom második embere lesz. És beszéltünk arról, hogy József milyen harcokat vív meg, Isten hogyan formálja különböző helyzetekbe, különböző állomásain az életének, ugye kezdve az otthoni szituációtól, a családi házban, amit átél, hogy mit tudunk meg ott a szívéről, aztán beszéltünk arról, hogy mi történik a fogság idején, mi történik a Potifár házában, hogyan él a hatalommal. Tehát több állomását megvizsgáltuk az életének. Van egy terület, amiről nem beszéltünk részletesen, ez pedig ugye a testvéreivel való kapcsolata. És azt gondolom, hogy talán mondhatjuk azt, hogy ha József életének különböző harcai voltak, én azt gondolom, hogy talán ez volt a legnagyobb harc az ő szívébe, amit meg kellett vívnia, hogy mit jelent a testvéreivel való kapcsolatába az, hogy ő Istenhez tartozik. Mit jelentett az új identitása erre vonatkozóan. És azt gondolom, hogy ez a mi életünkben is így van. Az életünknek van egy olyan része, ami kifelé zajlik és látszik, ami karrierünk, megjelenésünk, szolgálatunk, és könnyen előfordulhat az, hogy lehet, hogy külsőleg az életünk jó képet mutat, és közben a szívünkben súlyos terheket hordozunk. És azt gondolom, hogy a megbocsátás kérdése, amivel a mai nap beszélünk, az egyik olyan kérdés, ami legmélyebben érinti az ember szívét. Ezek a dolgok ugye akkor jönnek elő, amikor bennünket igazán mély fájdalom ér. Fájdalom, szenvedés. megfosztanak dolgoktól, bennünket fájdalmat okoznak emberek nekünk, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor ez egyébként statisztikailag is kimutatható, hogy az emberek az életüknek ezzel a területével tudnak, mernek, akarnak bármit is kezdeni. Általában az ember tendenciája az, hogy ezeket a fájdalmas dolgokat inkább megpróbálja eltemetni. Eltemetni és valahogy elfelejteni. Ami alapvetően nem nagyon működik, mert mindig adódnak olyan helyzetek, szituációk, sokszor a legváratlanabb pillanatokban, amik előhoznak bennünk fájdalmakat, és képesek vagyunk évek, évtizedek múltán is újra élni ezeket a fájdalmakat, és újra átélni. Én azt gondolom, hogy az az identitás, amit Isten ad nekünk, bátorrá tesz bennünket arra, hogy szembenézzünk ezekkel a fájdalmakkal, és foglalkozzunk vele. Nagyon érdekes egyébként, hogy egy világi pszichiáter mondta azt, hogy aki tehát nem keresztény alapon, hanem teljesen világi alapon, hogyha a pacienseimnek be tudnám bizonyítani, hogy van megbocsájtás, akkor a 70%-uk meggyógyulna. És egyre inkább erősödik az a látás, újra mondom, még a világi körökben is, hogy a megbocsájtás egy olyan kulcs kérdése az ember életének, hogyha ez nem történik meg, és ebbe az ember nem tud előrelépni, akkor ez nagyon súlyos zavarokat okoz az ember életébe, és érzelmileg, pszichésen, lelkileg, kapcsolatilag, minden tekintetben tönkretesz bennünket a rendezetlen bűn, a rendezetlen kapcsolatok. Ezt a témát fogjuk megvizsgálni, és hallgassuk most meg. Nem tudjuk az egész történetet végigvenni, hiszen itt 4 fejezet szól erről. Építek erősen arra, hogy ismeritek ezeket a fejezeteket. Ezekből most csak a 42. fejezetnek az első 28 versét nézzük meg, és illetve azt hallgatjuk meg, aztán az egészről fogok beszélni.
Jákob látta, hogy Egyiptomban van gabona, és ezt mondta Jákob a fiainak. Mit néztek egymásra? Majd ezt mondta, hallottam, hogy Egyiptomban van gabona, menjetek el, és vásároljatok ott gabonát, hogy életben maradjunk, és ne halljunk meg. Elment tehát József 10 bátyja, hogy gabonát vásároljanak Egyiptomban. De Benyámint, József öccsét nem küldte el Jákob a bátyjaival, mert azt gondolta, hogy szerencsétlenség éri. Így mentek el Izrael fiai másokkal együtt, akik gabonát vásárolni mentek, mert éhínség volt Kánaán földjén. József az egész ország kormányzója volt, ő árulta a gabonát a föld minden népének. Amikor József bátyjai megérkeztek, arccal a földre borultak előtte. Amint József meglátta bátyjait, azonnal megismerte őket, de ő nem ismertette meg magát, és keményen beszélt velük. Megkérdezte őket, honnan jöttetek? Ők így feleltek, Kánaán földjéről jöttünk élelmet vásárolni. József tehát megismerte a testvéreit, de azok nem ismerték meg őt. Ekkor József visszaemlékezett az álmokra, amelyeket róluk álmodott, és ezt mondta nekik. Kémek vagytok, azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit megszemléljétek. De azok így feleltek neki, nem uram, élelmet vásárolni jöttek a te szolgáid. Mindnyájan egy ember fiai vagyunk. Becsületesek vagyunk, sohasem voltak kémek a te szolgáid. Ő azonban ezt mondta nekik, nem úgy van, bizony azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit megszemléljétek. Azok így feleltek, 12 voltak a te szolgáid, testvérek vagyunk mi, egy embernek a fiai Kánaán földjén. A legkisebb most apánknál van, egyikünk pedig nincs meg. De József ezt mondta nekik, úgy van, ahogyan mondtam nektek, kémek vagytok. ezzel teszlek titeket próbára. A fáraó életére esküszöm, hogy nem távoztok innen, amíg ide nem jön a legkisebb testvéretek. Küldjetek el magatok közül egyet, hogy hozza ide a testvéreteket, ti pedig fogságban maradtok. Így teszem próbára, igazat beszéltek-e. Mert ha nem, a fáraó életére esküszöm, hogy kémek vagytok, és őrizetben tartotta őket 3 napig. Harmadnap ezt mondta nekik József, ezt tegyétek, ha élni akartok, hiszen én is félem az Istent. Ha becsületesek vagytok, maradjon fogságban egyik testvéretek a börtönben, ti pedig menjetek, vigyetek gabonát házatok éhező népének. Hozzátok el hozzám a legkisebb testvéreteket, akkor elhiszem, amit mondotok, és nem fogtok meghalni. És úgy cselekedtek. De így beszéltek egymás közt, bizony, a testvérünkért bűnhődünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Rúben megszólalt, és ezt mondta nekik, megmondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem hallgattatok rám, és most az ő vérét keresik rajtunk. Nem tudták, hogy József érti őket, mert tolmács volt közöttük. Ő pedig elfordult tőlük, és sírt. Majd hozzájuk fordult, és beszélt velük. Azután kivétette közülük Simeont, és szemük láttára megkötöztette. Akkor megparancsolta József, hogy töltsék meg a zsákjaikat gabonával, de mindegyiknek a pénzét tegyék vissza a zsákjába, és adjanak nekik útravalót. Így cselekedtek velük. Ők pedig föltették gabonájukat a szamarakra, és elmentek. Az egyik kinyitotta a zsákját, hogy abrakot adjon szamarának az éjjeli szálláson, és meglátta, hogy pénze a zsák szájában van. Ezt mondta testvéreinek, visszakerült a pénzem, itt van a zsákomban. Ekkor oda lett a bátorságuk, és remegve mondták egymásnak, mit cselekedett velünk az Isten.
Imádkozzunk. Urunk, te a szívünkbe látsz, és tudod, hogy melyikünk milyen terhet hordoz. Te pontosan tudod, hogy mi az, amit megengedtél a mi életünkbe, a mi eddigi életutunk során, ami számunkra nagyon fájdalmas és terhelő. Te tudod, Urunk, hogy mik azok a kapcsolatok az életünkben, amikre talán gondolni sem merünk, amiket kerülünk, amikkel nem akarunk szembenézni, mert annyira fájdalmas és nehéz számunkra. Köszönjük, hogy most eléd jöhetünk, és köszönjük, hogy a te szent lelkedért könyöröghetünk ezen a reggelen is, hogy te lelked tegyen bátorrá és készé bennünket arra, hogy meghalljuk a te üzenetedet, és merjünk veled, nem a saját erőnkből, hanem veled szembenézni az életünkkel, a kapcsolatainkkal, a fájdalmainkkal, a haragunkkal, mindazzal, ami a szívünkben van, és ha tudjuk ezt egyszerűen csak eléd hozni és eléd tenni, tőled várni gyógyulást az életünkre. Kérünk téged, hogy a te ígéreted szerint legyél itt most is közöttünk. Amen. Mindenek előtt, mielőtt a részleteibe belemennénk ennek a történetnek, hadd mondjam el, hogy a történetnek ez a pontja az, amelyikben leginkább a József történetének ez az a pontja, amiben leginkább szükségünk van arra, hogy megszabaduljunk azoktól az illúzióktól, és azoktól a hamis magyarázatoktól, amik ehhez a szakaszhoz kapcsolódnak. Jellemzően a történetnek, a József történetének ezeket a szakaszait hihetetlen mértékben idealizáljuk, és általában úgy mutatjuk be ezt a történetet, mint ami happy enddel végződött. És két kulcskérdés van itt. Az egyik, amit általában a magyarázatokban jellemzően képviselnek, hogy bemutatják Józsefet, aki ugye szembesíti a testvéreit, és nagylelkűen megbocsájt. Ez az egyik dolog. A másik, hogy a végén tulajdonképpen minden jól végződik, és mindenki összeölelkezik a történet végén. Mind a két tény ennél sokkal árnyaltabb. A szövegre figyelve, és szeretném ezt hangsúlyozni, hogy fontos, hogy ne azt olvassuk bele az igébe, amit mi látni szeretnénk, hanem próbáljuk meg azt megérteni, hogy a szöveg mit mond, és miről számol be. És a szövegből az derül ki, hogy József számára a megbocsájtás egy nagyon komoly harcot jelentett. És különösen is az induláskor Józsefnek egyáltalán nem ment a megbocsájtás. A Biblia nem idealizálja Józsefet, és ha odafigyeltetek, a szövegből kiderül több ponton is, hogy József igenis az első gondolata az, hogy ő igazságot szolgáltat saját magának. Igazságot szolgáltat, elégtételt vesz. A végén valóban eljut a megbocsájtásig, de ez egy hosszú folyamat József történetében. A másik dolog pedig, hogy bármennyire is szeretnénk, hogy ez a történet azzal a szép befejezéssel érjen véget, hogy a testvérek összeülelkeznek, ha megnézzük a történetet, azt kell, hogy mondjuk, hogy úgy tűnik, hogy a testvérekben nem történt igazi változás a történet során. Nem történt igazi változás. József részéről megtörtént a megbocsájtás, de a testvérek látszólag változatlanok maradtak. Talán Júda az egyetlen, akinél valamiféle változást láthatunk. Nézzük meg először a tényeket, és szeretnék néhány ige verset felsorolni, és tényeket, amiket az ige mond ezzel a kapcsolattal, hogy történik ez. Címként egyébként lehetne azt mondani, hogy összefoglalhatnánk Józsefnek ezt a harcát azzal, hogy revans vagy megbocsájtás. Igazságszolgáltatás vagy megbocsájtás. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy a mi harcunk is általában erről szól. És ez a mi harcunknak is a lényege, amikor egy-egy konfliktusos kapcsolatra gondolunk. Mi történik Józseffel? Ugye itt a történetben olvassuk, hogy bekövetkezik az éhínség, és jönnek a testvérek gabonáért, és az ige hangsúlyozza, hogy József az első pillanattól kezdve felismeri a testvéreit. Ez kétszer is elmondja az ige. Tehát nem az van, hogy ő tudatlanul cselekszik, nem tudja, hogy kikkel áll szembe, ő pontosan tudja, hogy kik állnak előtte. A testvérek nem ismerik föl őt. Ugye ez valószínűleg köszönhető az eltelt éveknek, köszönhető József öltözékének, megjelenésének, magának a szituációnak. Egy olyan szituációban látják újra, ahol az eszük sarkába meg nem fordulna, hogy ők ott a testvérükkel találkoznak. Sok minden állhat mögötte. Azt látjuk, hogy ebben a találkozásban József, szabad így mondanom, kibillen az ő egészséges identitásából, Istenben való identitásából. Elveszíti a józanságát, látni fogjuk mindjárt több ponton, és a múltnak a fájdalma, ami a testvérei láttán újra előjön, és a megbocsájtásnak a hiánya bűnre viszi, és elvakítja Józsefet. Ugye azzal kezdődik a 42. rész 7. versénél, hogy József keményen beszélt velük. És ugye ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen hűvösen, ez a kemény beszéd, ez bizonyára nagyon kemény beszéd, és durva, valószínűleg megalázó lehetett, ahol József nagyon érzékeltette a testvéreivel, hogy ők kiszolgáltatottak. Már csak azért is, mert itt is olvassuk, és aztán, amikor az apjuknak beszámolnak a testvérek, ők is megemlítik, hogy ott volt egy férfi, aki nagyon keményen beszélt velünk. Tehát már a hanghordozásából érződik, mint ahogy általában a mi hanghordozásunkban is érződik, amikor valaki olyanról beszélünk, aki felé fájdalmakat, neheztelést hordozunk. Aztán elkezd velük beszélgetni, és rögtön az elején, a 9. versben olvassuk, hogy megvádolja őket, hogy ti kémek vagytok. Most ez a mai napig azt kell, hogy mondjuk, hogy a kémvád, valakit kémkedéssel megvádolni, ez egy halálos vád. Tehát ez a, hogy mondjam, a legmocskosabb vád, amivel valakit lehetetlen helyzetbe lehet hozni, hiszen mit mondasz az ellen, ha megvádolnak, hogy kém vagy? Tagadod. Na jó, de hát a kém tagadja. Tehát értitek, ebből nincs kilépés. Ezt nem tudod cáfolni, hogy te kém vagy. Mert akármit csinálsz, mindent be lehet úgy állítani, hogy hát ezt te most azért mondod, mert kém vagy. Tehát ez egy védhetetlen vád. Hogy így mondjam, ez egy övön aluli ütés. Rögtön az első körbe. Ami a testvéreket egy olyan kiszolgáltatott helyzetbe hozza, abban a pillanatban ott van a halál fenyegetése. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag, hogy őket megvádolják kémkedéssel, tök mindegy, hogy ők mit mondanak, teljesen ki vannak szolgáltatva ennek az embernek, mert ha ez az ember ragaszkodik hozzá, akkor őket kivégzik. Akkor őket kivégzik, nekik végük van. Ugye a dolognak, ne felejtsük el, és ugye itt általában az a mentegetés szokott lenni, hogy hát József csak ugye szembesíti a testvéreit. De vegyük észre, hogy József itt mit csinál? Hazudik. Tehát ez egy egyértelmű hazugság. József nagyon jól tudja, hogy miért jöttek a testvérei Egyiptomba. Ha volt ember, aki tudta, hogy miért fognak menni a zsidók Egyiptomba, és miért fognak kenyeret kérni, az József volt, épp az álmai kapcsán és egyebek kapcsán pontosan tudta, hogy mi van itt. Tehát ez nem volt kérdés, ez nyilvánvalóan az ő részéről egy hazug vád, egy hazug vád, egy hazugság. Aztán a József vakságát mutatja az is, hogy ugye azzal kezdi nekik, hogy fogságba veti őket, és elkezd esküdözni. Esküdözik. Tehát kifejezetten meg is erősíti azt, amit mond, esküvel, hogy nem engedi el őket. Nem engedi el őket. Aztán mi történik? Azt mondja, csak egyet enged el, hogy visz elhozza a testvéreket, aztán 3 nap múlva megfordítja, és azt mondja, egy maradjon itt, és a többiek mennek el. Tehát mit csinál? Esküvel megerősít egy mondatát, majd ő maga fölülírja azt az esküvel megerősített mondatot. Az a József, aki Potifár feleségével szemben hihetetlen józan volt, itt mit látunk? Elveszti ezt a józanságát. Teljesen elvakítja. Látszik, hogy azok a fájdalmak, azok az érzelmek, amik benne vannak, teljesen elveszik a józanságát, a józan ítélő képességét. Ő, mint Egyiptom második embere, mondjuk így, hogy össze-vissza beszél. Össze-vissza beszél, mindenfélét mond. Saját magát írja fölül. Aztán a benne lévő indulatnak egy további megnyilvánulása, hogy ugye amikor ugye megállapodik, illetve hát nem is megállapodnak, mert tulajdonképpen ez egy egyoldalú megállapodás, hogy ott tart egyet közülük, Simeont, azt olvassuk, hogy kivetette közülük Simeont, és a szemük láttára megkötöztette. Ugye érzékeljük, hogy ebbe megint ott van az, hogy lássák meg a testvérek. Lássák meg a testvérek, milyen fájdalmat okoztak. Na most, lássátok meg. Tulajdonképpen teljesen fölösleges ugye ez a megkötöztetés. Ez nyilvánvalóan egy további mondjam, érzelmi ráhatás a testvérekre. Nézzétek végig, hogy hogy kötözzük meg a testvéreteket. Aztán, ami szintén még mindig erről az igazság szolgáltatásról szól, ahogy József revansot akar venni, ahogy igazságot akar szolgáltatni magának, az, ahogy ugye belerejti a testvérei zsákjába a kelyhét, ugye zárójelben megjegyzem, visszadja a pénzüket is, ez mutatja, hogy a lelkiismerete is működik, és mutat valami szeretetet is feléjük, noha ez megint egy kérdéses dolog, hogy vajon emögött a szeretet volt, vagy inkább az, hogy még ezzel is zavarba hozni őket, mert ugye a szövegből az derül ki, hogy a testvéreit ez inkább zavarba hozta, és még inkább kiszolgáltatottá tette, de a kehelynél egész egyértelmű lesz Józsefnek a szándéka, ugye ez a második útnál van, amikor elrejti a kelyhet a testvérei zsákjába, ugye a legkisebbnek a zsákjába teszi, Benyáminnak a zsákjába, pont azért, hogy ő legyen a fő vádlott, tehát akire leginkább vigyázni kell, és ugye azt olvassuk, hogy elküldi a szolgáját, és mindent megmond a szolgájának. Tehát a szolga nem önkényesen cselekszik, hanem József megmondta neki, hogy mit kell mondani, és mit kell neki mondani. Ebből szokott jósolni az én uram. Most az egész történetet megnézzük, pontosan láthatjuk, hogy ez valószínűleg megint egy hazugság. Mert ez a pohárból való jósolás, ez egy egyiptomi szokás volt, de József, épp itt ezekben a fejezetekben olvassuk, hogy még étkezni is külön étkezett az egyiptomiaktól, magyarul ő megőrizte az ő héber identitását. Ő egyáltalán nem vált egyiptomivá. És a szavaiból egy csomó helyen látjuk, hogy ő a hitét is megőrizte. Tehát ez megint egy hazugság a József részéről, amivel zavarba akarja hozni a testvéreit. Ráadásul itt is meg van szerkesztve az egész jelenet, mert azt olvassuk, hogy ugye ők rejtik bele a Benyámin zsákjába, de a szolgának mit mond? Nyisd ki sorba a zsákokat nagyság szerint. Nem tudom, hogy érzékelitek-e ugye ennek a feszültségét. Megvádolja őket, és ott vannak, hogy nem, hát mi nem csináltunk semmit, mint hogy nem is csináltak, és akkor elkezdődik, és kinyitja a legnagyobb zsákját. Következő, következő. És ők pontosan tudja a szolga, hogy a legkisebb zsákjában van, de értitek, hogy éljék át ezt a rettegést. Éljék át ezt a rettegést, hogy na majd vajon tényleg. És amikor már majdnem mindenki igaznak bizonyul az utolsónál, bebizonyosodik, hogy ő a bűnös. Mondhatjuk azt, hogy József szembesíteni akarja a testvéreit, de azt gondolom, hogy észre kell, hogy vegyük, hogy ez a szembesítés sehova nem vezet. Sehova nem vezet. Nem segít a testvéreken. És azt gondolom, hogy ezen a szinten József ezekben a cselekedeteiben elbukik. Mert magának akar igazságot szolgáltatni. A testvéreivel pedig semmi nem történik. Ugye az első körben az történik, hogy ott marad Simeon a testvérek közül, és azt mondják, hogy majd visszajövünk. De nagyon érdekes, hogy mikor jönnek vissza. Így van. Nagyon érdekes. Nem az történik, hogy hazamennek és visszajönnek Simeonért, hanem mikor jönnek vissza? Amikor elfogy a gabona. Magyarul a visszajövetel oka micsoda? Az ő szükségük. Tehát Simeon az maradhat fogságba. Ez nem izgatja őket, emiatt nem indulnak el vissza. Csak akkor indulnak el, amikor már nekik újra szükségük van a gabonára. És tulajdonképpen, ha végignézzük a történetet, nagyon érdekes azt látni, hogy sem a félelem, amivel többször találkozunk a testvérek életében, sem a szembesítés a kiszolgáltatottsággal, hogy átélik ugyanazt az érzést, ugyanazt a szituációt, amit József átélt, nem hoz náluk bűnbánatot. Nem hoz náluk bűnbánatot. Sehol nem olvasunk a történetben arról, hogy a testvérek bűnbánatra jutnának. hogy eljutnának oda, hogy bocsánatot kérnek, vagy megvallják a bűnüket. Az egyetlen változás, hogy említettem is, Júdánál van, aki ugye a második körben, amikor ott vannak, fölajánlja saját magát Benyámin helyett. És Júda szavaiból hallható ki egyedül itt a történet végén végre valami szeretet. Benyámin iránt és az apja iránt. Akkor azt mondja, hogy nem tehetjük meg. Én inkább odaadom magamat Benyámin helyett, mert nem akarok az apámnak még egyszer ilyen fájdalmat okozni. Egyedül ő benne látunk valamiféle szeretetet az ő megnyilvánulásában. És ez mindenképpen messze a testvérei fölé emeli Júdát ebben a történetben. De nem olvasunk sehol arról, hogy a testvérek akár az apjuk felé eljutnának a bocsánatkérésig, akár Józseffel szembe eljutnának a bocsánatkérésig, odáig, hogy bűnbánatot tartsanak. Sőt, ha megnézitek, a történetben tulajdonképpen mindvégig kerülik, hogy szembenézzenek a saját felelősségükkel. Ahogy ők beszélnek az egész történetről, 42. rész 13. versében, az első találkozásnál azt mondja, az egyikünk nincs meg. Ez egy szép megfogalmazás. De ugye azért, ha ők egy picit őszinték, akkor ugye itt ők nagyon jól tudják, hogy nem nincs meg, hanem a korrekt megfogalma, eladtunk az egyik testvérünket, megszabadultunk az egyik testvérünktől. Érdekes, hogy, és érdemes erre is odafigyelni, hogy a kiszolgáltatottságuk kapcsán összekötik ugyan a bűnüket az eseményekkel. Tehát amikor átélik ezt a kiszolgáltatottságot Józseffel szembe, ezt a fenyegetettséget, akkor eszükbe jut a bűnük. De azt kell, hogy mondjuk, hogy csak a bűn látásig jutnak el, de a bűn bánatig nem. Ez két különböző dolog. Odáig eljutnak, hogy a mi bűneink miatt lehet ez, de oda nem jutnak el, hogy megbánják a bűnüket. Azt mondja, a testvérünkért bűnhődünk. De ugye ez is nagyon érdekes, a testvérünkért bűnhődünk. Ugye megint nem az, hogy a mi bűnünk miatt, de érzik, hogy itt a kettőnek valami kapcsolata van egymással. Emiatt ért utól ez a nyomorúság. A bűnnek a következményét látják a testvérek, a lelkiismeretük megszólal, de csak a bűntudatig és a félelemig jutnak el. És ez fontos észrevennünk, hogy a bűntudat az nem azonos a bűnbánattal. A bűntudat nem azonos a bűnbánattal, az, hogy én tudom, hogy van valami bűnöm. Ez nem azonos a bűnbánattal, amikor én a szívből fájlalom, amikor eljutok a bocsánatkérésig. Az egyetlen, aki kimondja, hogy itt bűn történt, az Ruben, de Ruben mit mond ki? A 42. rész 22. versében Ruben azt mondja, megmondtam, hogy ne vétkezzetek a gyerek ellen. Tehát az, aki ugye úgy tűnik a történetből, hogy ő éppen nem volt ott, amikor ugye kivonták és eladták a testvérüket, ő, aki egy picit jobbnak érzi magát a többinél, ő megfogalmazza a többiek bűnét. Ugye én megmondtam, hogy ti ne vétkezzetek a gyerek ellen. És a félelem ott van, ez többször előkerül, ugye itt a 28. versben, mit cselekedett velünk az Isten? 42.35-ben, a 43.18-ban olvasjuk, hogy félelem fogta el őket. Újra meg újra megjelenik a félelem, megjelenik a rettegés, a bűntudat, a lelkiismeret hangja miatt. Aztán nagyon érdekes az a mozzanat is a 44. fejezetben, hogy amikor a kelyhet elrejtik, József elrejteti a zsákjukba, ezt, amit nem követtek el bűnt, ezt beismerik. amit elkövettek, nem ismerik be, de ezt beismerik. Azt mondja, Isten hozta napvilágra a szolgáid bűnét. Értjük, hogy milyen vakság, akár József részéről, akár a testvérek részéről. A rendezetlen bűn. Ami valós bűn, azt nem ismeri el, de ami nem az ő bűne, azt elismeri. Hát, ha ezáltal menekül, hát, ha ezáltal ugye kiszabadulnak abból a helyzetből, amiben vannak. És igazság szerint még Júda is, aki ugye kiáll Benyámin mellett, ő is azt mondja a testvéréről, hogy ennek bátyja meghalt. Ennek bátyja meghalt. Ugye ebben megint ő nincs benne. Ő nincs benne. Érezzük, hogy ez a bűn a testvérek részéről, az ő szeretetlenségük, az ő gonoszságuk mindvégig tabu marad. Nem ismerik be a bűnöket. Nem ismerik be, és nem jutnak bűnbánatra. Ugyanúgy nagyon érdekes megnézni, hogy többször olvassuk, hogy sírnak. De ha megnézzük, 5 helyen olvasunk sírásról, a 42-24-ben azt olvassuk, hogy, és végig tulajdonképpen azt olvassuk, hogy József sír, 42-24-ben az első látogatáskor, amikor előtte beszélnek, akkor József elsírja magát. A második látogatáskor megint József sírja el magát, a 43-30-ba, amikor meglátja Benyámint, meglátja a testvérét. A harmadik sírása Józsefnek, amikor leleplezi magát a testvérei előtt, megint ő az, aki sír, 45-1-2-ben. Ugyanitt a 14. vers, a 45. részben beszámol, hogy amikor leleplezi magát Benyáminnal, összeölelkeznek, és Benyáminnal együtt sírnak, ugye akik a édestestvérek, ők ketten sírnak, és a 45-15, ami a magyar fordításban megtévesztő, mert ott azt írja, hogy megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük, de a szövegben az van, hogy megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt felettük. Egyes szám a harmadik személybe. Tehát megint József az, aki sír. József az, aki sír. József az, akiből kijön a fájdalom. A testvérek nem sírnak. A testvérekben rettegés és félelem van. Pontosan azért, mert nem néznek szembe a saját bűnükkel. És hogy mennyire nem jött létre megbékélés, azt gondolom leginkább az mutatja, hogy amikor létrejön a találkozás, levonulnak Egyiptomba, és ugye az 50. fejezetben olvassuk, hogy meghal Jákob, az apjuk, ott azt olvassuk, hogy újra elkezdenek rettegni. És azt mondják, majd most fog bosszút állni József, hogy meghalt az apánk. És ebből nyilvánvalóvá lesz, hogy ők nem hitték el azt, hogy József megbocsájtott nekik. Ők azt hitték, hogy csak az apjuk miatt visszafogja magát. De az ő szívükbe továbbra sincs békesség. Továbbra is ott van az a bűn. És ugye ez azért egyértelmű, mert József több ponton kifejezi, ahogy a történet halad előre, hogy ő eljut a megbocsájtásig. Amikor ő leleplezi magát, azon a ponton József eljutott a megbocsájtásig, és ez ki is fejezi a testvérei felé. Hogy ne bánkódjatok, megöleli őket, megcsókolja őket, kifejezi a szeretetét, az elengedését feléjük, de a testvérek ezt nem tudják elhinni. És azt gondolom, hogy fontos észrevennünk, hogy azért nem tudják elhinni, nem azért, mert József hiteltelen, hanem azért, mert az ő szívükbe nem történt semmi. Az ő szívükbe nem történt semmi. Isten megérleli József szívébe a megbocsájtást, és József eljut oda, hogy elengedje a testvéreinek a bűnét. Fontos észrevennünk, hogy nem az igazságtétel juttatja el ide. József próbál igazságot szolgáltatni magának, de ez sikertelen. Ezért fontos, hogy észrevegyük, hogy nem ez az. Nem arról van szó, hogy ő próbált igazságot szolgáltatni, na és amikor végre belátták a testvérek, hogy milyen bűnösök, akkor megbocsájt József. A testvérek változatlanok. József változik csak. József jut el oda, hogy megbocsásson. Fontos észrevennünk, hogy Józsefből nem a testvérek bocsánat kérése váltja ki a megbocsájtást. És ez azért hangsúlyozom, mert ez egy nagyon fontos igazság, amit a megbocsájtással kapcsolatosan kell, hogy tudatosítsunk magunkba, mert újra meg újra ott van bennünk is a természetünk szerint az a gondolat, hogy én akkor fogok megbocsájtani, ha végre valami igazságszolgáltatás történt. Akkor fogok megbocsájtani, ez a másik, ha a másik bocsánatot kér. És azt gondoljuk, hogy majd az igazságszolgáltatás, vagy a másik bocsánat kérése, az majd kiváltja bennem a megbocsájtást. Hadd mondjam, hogy ez hamis hit. Ez hamis hit. Egyrészt, mert nem váltja ki bennünk. Nem váltja ki bennünk a másik elégtétele a megbocsájtást. Illetve ha a másik elégtételt tesz, az onnantól kezdve már nem megbocsájtás. Az nem elengedés. Akkor az igazságszolgáltatás. Az nem megbocsájtás. Fontos, hogy lássuk azt a bibliai igazságot, hogy a megbocsájtásnak nem feltétele a bocsánatkérés. Sokszor a bocsánatkérést szoktuk mint egy ilyen utolsó, önmagunknak való igazságtételt megőrizni. Jó, nem kell, hogy eleget tegyen, úgyse tudja már jóvá tenni. De legalább ismerje be, legalább kérjen bocsánatot. Akkor megbocsájtok neki. A Biblia szerint a megbocsájtásnak nem feltétele a bocsánatkérés. És erre a legerőteljesebb példa micsoda? A mi megváltásunk. Még nem is éltünk, amikor Isten nekünk megbocsájtott. Még nem is éltünk, amikor nekünk Isten megbocsájtott. Az Isten megbocsájtása feltétel nélküli. Feltétel nélküli. Sajnos nagyon sokszor nem csak az emberi kapcsolatainkban gondoljuk azt, hogy a megbocsájtás feltétel a bocsánatkérés, hanem ezt kivetítjük még az Istennel való kapcsolatunkra is. Ugye ez megint egy fordított gondolkozás. Ahelyett, hogy az Istennel való kapcsolatunk fényébe élnénk az emberi kapcsolatainkat, megfordítjuk, és ahogy mi éljük az emberi kapcsolatainkat, magyarul, hogy akkor bocsájtok meg, ha bocsánatot kér, kivetítjük az Isten, és azt gondoljuk, hogy az Isten is akkor fog megbocsájtani, ha én bocsánatot kérek. De ez nem így van. A megbocsájtásunknak a feltétele nem a mi bocsánatkérésünk. A megbocsájtásnak mi a feltétele? Jézus Krisztus elégtétele. Az, hogy ő elviselte a bűneink büntetését. Ez volt a feltétele. Ez volt a feltétele. Nem azt akarom mondani, most ebben nem akarok belemenni ebbe a részébe, nem azt akarom mondani, hogy nincs jelentősége a bocsánatkérésnek, van jelentősége, a kapcsolat helyreállítása szempontjából van jelentősége. A kapcsolat helyreállításhoz, a konfliktus kezeléshez van jelentősége, hogy történjen bocsánatkérés, és ilyen értelemben, mivel ez itt nem történik meg, ezért nem is áll igazán helyre, itt se ez a kapcsolat, és az emberi szinten is ez így van, és ugyanígy van az Istennel való kapcsolat vonatkozásába is, hogyha mi nem jutunk bűnbánatra és bocsánatkérésig, nem áll igazán helyre a kapcsolat köztünk és Isten között, de a megbocsájtásnak nem feltétele a bocsánatkérés. A megbocsájtásnak a feltétele az, hogy az egyik magára veszi a fájdalmat és a szenvedést. És ez történt a mi megváltásunkban. Jézus Krisztus magára vállalta a mi lázadásunknak, a mi bűneinknek a büntetését, és ő elszenvedte. Ebben a történetben három dologot emelhetünk ki, ami szerepet játszik abba, hogy József eljut a megbocsájtásig, és amit fontos nekünk is látni. Az egyik az, hogy, és bizonyára nem véletlen, hogy Júda szavai váltják ki azt, hogy József leleplezi magát. Azt gondolom, hogy Júda szavaiból a helyettes szenvedés, a magára vállalt szenvedés jelenik meg, ez az Júda odaáll Benyámin helyére, magára veszi a büntetést, ami ugye itt a látszat szerint ugye Benyáminnak volt a bűne, mert nála volt a kehely, tehát a helyére áll, és az apja iránti szeretet az, ami megindítja József szívét. Tehát tulajdonképpen Júdánál tapasztal meg József valamiféle szeretetet. Benyámin iránt és az apja iránt, ami megindítja a szívét. Ez az egyik fontos dolog. Ahhoz, hogy az ember megbocsásson, ehhez szeretetet kell tapasztalnia. A szeretet megtapasztalása nélkül az ember nem tud megbocsájtani. Hiába mondjuk valakinek, hogy bocsáss meg, ha ő nem tapasztal szeretetet. Majd visszatérek, hogy mit jelent ez a mi esetünkben. A másik fontos dolog Józsefnél, hogy József elengedi azt, hogy igazságot szolgáltasson magának. Az 50-19 egy nagyon fontos igevers, ahol József újra az 50. fejezetben reflektál erre a történetre, és ott azt mondja József, amikor ugye a testvére újra előjönnek, hogy majd most fog bosszút állni, József azt mondja nekik, hogy Isten vagyok én? És tulajdonképpen ez egy nagyon fontos kérdés, amit nekünk is föl kell tenni magunknak. Tudnék, amikor mi igazságot akarunk szolgáltatni, akkor mit csinálunk? Beleülünk Isten bírói székébe. Én akarok igazságot szolgáltatni, holott a Biblia azt mondja, hogy az igazság szolgáltatás az Istené. Nagyon sokszor a mi fájdalmunkba beülünk az Isten bírói székébe, és mi akarunk ítéletet mondani. És amíg nem szállunk ki ebből a székből, nem szállunk ki az Isten bírói székéből, és nem fogalmazzuk meg magunknak, hogy vajon Isten vagyok én? Jogom van nekem ítéletet mondani? Kárhoztatni a másikat? Amíg nem tudjuk az igazságszolgáltatást elengedni, addig nem tudunk megbocsájtani. És azt gondolom, hogy ez egy óriási harc a szívünkbe. Mert minden egyes bűnnél, amit elkövetnek ellenünk, hihetetlen mértékben föllobban bennünk az igazságérzet. Ez nem lehet, hogy ez következmények nélkül maradjon. Itt valaminek történnie kell. Fölébred bennünk pillanatok alatt a bosszúvágy. Valahogy elégtételt kell, hogy szolgáltassanak nekem. Kérjen bocsánatot, ugye mondtam, ez az egyik verzió. A másik, amivel talán mi keresztjének jobban találkozhatunk, ha egy kicsit ismerjük a szívünket. Ugye tudjuk, hogy mi nem állhatunk bosszút, az agyunkkal tudjuk, nem akarunk bosszút állni, és ezért mit várunk? Valaki bűnt követ ellenünk, hogy büntesse meg az Isten. Csak legalább lássam, hogy összeomlik az élete, hogy nem sikerül neki, hogy rossz irányba megy, hogy ő is visszakapja, amit nekem okozott. Ott van a szívünkben az igazság szolgáltatás iránti vágy. Elégtételt akarunk. József kiszáll az Isten bírói székéből, és a harmadik fontos dolog az a hitbeli felismerés, amit a fönt kiírt igében is olvasunk, és amit József elmond a 45. rész 5. versétől többször is, hadd olvassam ezt föl, 45. az 5. verstől, amikor ugye leleplezi magát, azt mondja, de most ne bánkodjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok. Mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy megmaradásotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, Isten házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. József meglátja a szuverén Isten szeretetét a testvérei gonoszsága mögött. Meglátja az emberi tényezők mögött Istent. Fölismeri, hogy ott vannak a testvérei, és ez egy fontos mozzanat, József nem tagadja a testvérei bűnét. Nem azt mondja, hogy ti nem követtetek el ellenem semmit. Megmondja, ti gonoszt követtetek el, ti eladtatok. József nevén nevezi a testvérei bűnét, de nem áll meg itt, hanem e mögött meglátja a szuverén Istent, aki gondoskodik a népéről, aki gondoskodik őróla. És fölismeri, hogy az emberi gonoszság fölött és mögött is ott van a szuverén szerető Isten, aki még a mások gonoszságát is az övéi javára fordítja. Az övéi javára fordítja. Ismerős az ige, a Róma 8:28. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. Minden a javukat szolgálja. Fontos persze tudnunk, hogy nem azt mondja, hogy akik Istent szeretik, azokkal mindig jó történik. Hanem mit mond? A javukat szolgálja. Mi a mi javunk? Mi a mi legfőbb jónk? Mi a legfőbb jó? A legfőbb jó maga Isten. A legfőbb jó maga Isten. És minden, ami bennünket Istenhez visz közel, és Istenben részesít, ami a Krisztussal való közösségünket szolgálja, az jó. És minden, ami a Krisztussal való közösségtől elvisz bennünket, az rossz. Az rossz. Értjük, hogy a jónak és a rossznak a fogalma az nem biztos, hogy úgy van, ahogy mi azt gondoljuk elsőre. És meg kell, hogy mondjuk, hogy sokszor a gonosz dolgok, a fájdalmas dolgok sokkal közelebb visznek bennünket Istenhez. És ez nekünk a legfőbb javunk. Ez nekünk a legfőbb javunk. Ez egy óriási kérdés, hogy fölismerjük-e Istent az életünk eseményei mögött, a fájdalmas események mögött is, a bántások mögött is. Észre kell, hogy vegyük, hogy Józsefnek sem ment ez egyik napról a másikra. Ez egy folyamat. A megbocsájtás egy folyamat az életünkben, nem egyik pillanatról a másikra történik. Eljutunk a megbocsájtásig, aztán sokszor újra meg újra meg kell erősítenünk, újra meg újra meg kell gyökereznünk benne, újra meg újra meg kell vívnunk ezt a harcot. Talán látunk párhuzamokat a saját életünk és József története között. Én nem tudom, hogy kinek ki az adósa. Ki az, aki felé követelésünk van? Ki az, akifelé neheztelést hordozunk a szívünkben. Lehet ez szülő, férj, feleség, gyerek, munkatárs, gyülekezeti tag, szolgálótárs. Azt gondolom, hogy rengeteg kapcsolatunk van, ahol bűnöket tapasztalunk meg. Mert hogy egy összetört világba élünk, ahol bűnösek vagyunk, és bűnös emberek vesznek körül, ami azt jelenti, hogy folyamatosan sérüléseket okozunk egymásnak, és sérüléseket okoznak nekünk. És itt megint bejön az, amiről az első nap beszéltem, hogy hiába való építgetni azt az illúziót magunkba, hogy mi egy bűn nélküli világban élünk. Még ezen a szinten is egy csomó ember pátyolgatja ezt az illúziót. Mentegeti a körülötte élőket. Nem, szembe kell nézni ezzel a realitással. Igen, nekünk is fájdalmat okoznak emberek, megaláznak, megbántanak, fájdalmat okoznak nekünk, és azzal is tisztába kell lenni, hogy mi is hasonlóan teszünk. Mi is hasonlóan teszünk. Néha tudatosan, néha tudatlanul, de azt gondolom, hogy nem igazán ez számít. Mint hogy a mi életünkben sem annyira az számít, hogy valaki tudatosan vagy tudatlanul bántott meg, ha megbántott, az fáj. Ha tudatosan, ha tudatlanul tette. Én azt gondolom, hogy talán mindannyian érzékeljük magunkból, hogy amikor fájdalmas dolgok történnek, az első reakciónk az mindig az igazságszolgáltatás. Ez a mondja ki, ismerje be, legalább alázkodjon meg, kérjen bocsánatot, hogy büntesse meg az Isten, csak történjen valami. Én azt gondolom, hogy a megbocsájtás útja mi esetünkben is, ugyanúgy, mint József esetében, ott kezdődik, hogy szeretetet kell tapasztalnunk. Szeretetet kell tapasztalnunk ahhoz, hogy a szívünk meginduljon, és kitörjön abból a keménységből, amiből burkolózunk. És ami bennünket, mindannyiunkat ér, és ami mindannyiunkat megindíthat, az az Isten szeretete. Az Isten szeretete, ami mindannyiunk iránt megmutatkozott, aki odaállt a helyünkre, aki magára vállalta a szenvedést. Nagyon fontos, hogy újra meg újra oda nézzünk Jézus keresztjére, amelyik arra emlékeztet bennünket, hogy mi az Isten szeretetéből élünk. Hogy Isten az ő igazság szolgáltatását nem velünk szembe érvényesítette, hanem magára vette az igazság szolgáltatásnak a büntetését. Magára vette a szenvedést azért, hogy megbocsásson nekünk. Nagyon fontos, hogy épp ezért a megváltás, az identitásunk elválaszthatatlan része legyen. Hogy mi megváltásból élő emberek vagyunk, akik napról napra kell, hogy tudjuk és emlékezzünk arra, hogy mi azért élhetünk, mert az Isten megbocsájtott nekünk. Mert nem a mi cselekedeteink szerint bánik. Mert nem mint bíró jön hozzánk. Mert ha így jönne, az életünk bármely pillanatába elpusztíthatna. Hiszen a szívünk szüntelenül tele van szeretetlenséggel, irítséggel, büszkeséggel. Ha vakok vagyunk a bűnre, és azt gondoljuk, hogy én nem öltem senkit, nem loptam el senkinek a vagyonát, nem törtem be sehova, akkor ezt nem érzékeljük. Ezért beszéltem arról az első nap, hogy látnunk kell a bűnnek a realitását. És látnunk kell, hogy a mi irítségünk, a mi büszkeségünk, a mi lázadásunk Istennel szembe, a mi figyelmetlenségünk egymás felé, a szeretetlenség ugyanolyan bűn, ugyanúgy lázadás azzal szembe, amire az Isten teremtett bennünket, Isten szeretett kapcsolatra teremtett bennünket, és minden szeretetlenség bűn. minden önközpontú gondolkozásunk bűn, amikor magunk körül forgunk. És én azt gondolom, hogy ha egy picit kezdjük megismerni magunkat, akkor rá fogunk jönni, hogy még hívő emberként is folyamatosan küzdünk ezzel az önző gondolkozással, hogy minden rólam szól, hogy minden engem kell, hogy szolgáljon. Küzdünk a hiúságunkkal, az irítségünkkel, a büszkeségünkkel. Ha Isten az ő bírói székéből néz bennünket, az életünk bármely pillanatába elpusztíthat. Isten Krisztuson keresztül néz bennünket. Megváltott bennünket, és ez kell, hogy az identitásunknak rendíthetetlen része legyen, hogy én az Isten megbocsájtásából élek. Abból élek, hogy az Isten magára vette a szenvedést, amit én érdemeltem volna. És ez a második dolog, ami kell, hogy tudatosuljon bennünk, hogy ki kell, hogy szálljunk az Isten bírói székéből. Ki kell, hogy szálljunk. Meg kell, hogy értsük, hogy mi a kegyelem világába élünk, mi kegyelemből élünk. Az nem működik, hogy Istennel szembe elfogadjuk a kegyelmet, és el is várjuk, és azt mondjuk, hogy hát persze az Isten bocsásson meg. Hát ez természetes, hogy ő kegyelmes hozzánk. De én igazságot szolgáltatok. Értjük, hogy nem lehet egyszerre két világba élni. Vagy a kegyelem, a megbocsájtás világába élek, ebből élek én is, és ez kell, hogy megjelenjen rajtam keresztül, mert ha én az Isten gyermeke vagyok, akkor én az Isten képviselője vagyok. És ez kell, hogy megjelenjen mások felé is. Nem véletlen, nagyon kemény az az ige, amiket Jézus mond a megbocsájtás kapcsán. Azt mondja, hogy ti nem bocsájtotok meg, nektek sem bocsátatik meg. Mi atyánkba elmondjuk, bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Isten összeköti ezt a kettőt, azt mondja, nem élhetsz kétféle módon. Az nem működik, hogy te az Isten kegyelméből akarsz élni, de te az emberi kapcsolataid során igazságot akarsz szolgáltatni. Ha kegyelemből érő ember vagy, akkor kell, hogy ez a kapcsolataidba is megjelenjen. És ez azt jelenti a megbocsájtás vonatkozásában, hogy az ember magára veszi azt a szenvedést, amit mások okoztak neki, magára veszi. Nem akarom visszaadni. Nem akarok eleget tenni, hanem elfogadom. És a harmadik dolog, meglátni a szuverén Istent, aki ott áll a másik ember gonoszsága mögött is. Meglátni a szuverén Istent. Általában ezt egyébként csak utólag látjuk meg. Amikor benne vagyunk egy konfliktusban, akkor ezt nagyon nehéz látni. De utólag megláthatjuk. És ha ez a szuverén Isten, ami szerető mennyei atyánk, az azt jelenti, hogy mi bízhatunk benne. Hogy az, aki ott van a másik gonoszsága mögött, még az a másik gonoszságát is az én javamra fordítja. Mert szerető atya, aki számára fontos vagyok. Aki nem azért féltékeny, mert uralni akar csupán, hanem azért akar uralni, hogy boldoggá tegyen. Hogy boldoggá tegyen. Az ő szeretetéből, féltékeny szeretettel szeret. És ez nem szűnik meg a szenvedésben sem. Néhány gondolat még befejezésül. Fontos, hogy lássuk azt, hogy a megbocsájtás az életünkben nekünk is általában egy harc és egy folyamat. Egy harc és egy folyamat, amit újra meg újra meg kell harcolnunk. Kell, hogy eljussunk egy döntésig, hogy én megbocsájtok, kimondjuk, de számoljunk azzal, hogy lehet, hogy ezt újra meg újra meg kell erősítenünk ezt a döntést az életünk során. Lehet, hogy újra előjönnek fájdalmak. Kell, hogy visszatérjünk ahhoz a döntésünkhöz, amit meghoztunk egyszer. Fontos, és újra hangsúlyozom, hogy a megbocsájtás nem a másik bűnének a tagadását jelenti. A megbocsájtás nem azt jelenti, amit szoktunk mondani magyarul, hogy nem történt semmi. Nem erről van szó. Nem erről van szó, hogy letagadom a másik ember bűnét. József, ahogy említettem, többször is kimondja, és azt gondolom, hogy nekünk is fontos, hogy ne tagadjuk le az ellenünk elkövetett bűnöket, de fontos az is, hogy a másik ember csak akkor szembesítsük vele a bűnével, ha már mi eljutottunk a megbocsájtásig. Ha a szívünkben még nem született meg a megbocsájtás, akkor ne menj konfliktust kezelni, ne menj szembesíteni, mert abból csak vádaskodás lesz, abból csak veszekedés lesz, abból csak beolvasás lesz, ami sehova nem vezet. Ezért nagyon fontos, hogy szembesíteni a másikat, egy bűnt megbeszélni csak akkor lehet, ha már eljutottunk oda, hogy én elengedtem, én megbocsájtottam. És látnunk kell azt, amire szintén utaltam, hogy a bűnnek mindig ára van. A bűnnek mindig ára van, éppen ezért nem lehet a bűnt negligálni, tagadni. Az Isten megbocsájtása nem azt jelenti, amit sokan gondolnak, hogy az Isten ilyen nagyvonal is azt mondja, hogy hát én nem foglalkozok a bűnnel. Isten nagyon is foglalkozott a bűnnel. Hol? A Golgotai kereszten. Nagyon komolyan foglalkozott a bűnnel, és magára vette a bűnnek a következményét. És bármennyire szeretnénk ezt megspórolni, ami megbocsájtásunknak is ára van, és ez azt jelenti, hogy elhordozom azt a szenvedést, amit a másik okozott nekem. Nem akarom visszaadni, de hordozom, és lehet, hogy hosszan hordozzuk mások bűnének a következményét. De a megbocsájtás az szabaddá tesz bennünket. Még ebben a hordozásban is lehetünk szabadok, egészen szabadok, felszabadultak. Ha nem bocsájtunk meg, akkor rabok vagyunk. Rabságban tartjuk a másikat, és mi magunk is rabok leszünk. Ott van bennünk folyamatosan az elégtétel követelése másoktól, és ezt érezni fogja a másik, megterhelem vele a másik életét, aki folyamatosan érzi, hogy ott van bennem a neheztelés felé, de nem csak az ő életét terheljük meg, a sajátunkat is. Mi magunk is rabjai leszünk annak a másik embernek, és állandóan ott lesz a gondolatunk és a figyelmünk a másikon. Nem tudunk igazi szabadságot átélni megbocsájtás nélkül. Isten egy ilyen szabadságra hív bennünket, még akkor is, és ezzel a realitással alatt fejezzem be, hogy a megbocsájtásunkat nem mindig követi igazi megbékélés, mint hogy ebben a történetben sem. Egy összetört világban élünk, ahol, hadd mondjam így, hogy rövid távon nem minden történet végződik happy enddel. Én hiszem, hogy a vége az happy end lesz, különösen is az Isten gyermekei számára, de sajnos tudomásul kell vennünk, hogy itt ez az ige is bemutatja, és én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a Mózes első könyve, amikor a kezdetekről beszél, már itt elénk tárja ezt a realitást. Hogy egy ilyen világban élünk, ahol lehet, hogy eljutunk a megbocsájtásig, és mi szabadok leszünk, de lehet, hogy ott maradnak teherként olyan kapcsolatok, amikben nem jutunk el igazi megbékélésre. Lehet, hogy azért, mert már nem is élnek azok, akik megbántottak bennünket. Lehet, hogy azért, mert nem készek a megbékélésre. De újra mondom, épp ezért fontos, hogy a megbocsájtás az nem a megbékéléstől függ, és nem a megbékélésből fakad. Ha én megbocsájtok, szabad leszek. És hiszem, hogy annak, hogy egy kiteljesedett életünk legyen, hogy azzá váljunk, amire Isten teremtett bennünket, annak a feltétele a megbocsájtás. Nem a megbékélés, a megbocsájtás. Fontos a megbékélés is, de még fontosabb, hogy én szabad legyek. Engem ne kötözzön a múlt. a másik bűne. Imádkozzunk. Uram, én arra kérlek téged, hogy te formáld a mi látásunkat, és különösen is formáld abba a mi látásunkat, hogy a mások bűne helyett, a mások tartozása helyett hadd lássuk elsősorban a saját bűneinket, amiket veled szembe elkövettünk. És nem azért, hogy rosszul érezzük magunkat, hanem azért, hogy egyre inkább értékelni tudjuk a te kegyelmedet, azt a kegyelmet, amiből mi is élünk napról napra. Hiszen ha valakinek sérelmei vannak ebben a világban, az te vagy, aki ellen újra meg újra lázadunk, akiről megfeledkezünk, aki tökéletes vagy, aki vádolhatatlan vagy bármi bűnnel, és mégis annyi gonoszt feltételezünk rólad, annyira bizalmatlanok tudunk lenni feléd. Te vagy az, aki minden hatalom, és mi mégis újra meg újra föllázadunk ellened, és azt gondoljuk, hogy miénk a hatalom. És köszönjük, hogy te mégis szeretsz bennünket, hogy mégis lehajoltál. És nem csak megkönyörülsz és irgalmasan eltűrsz bennünket, hanem föl akarsz emelni. És arra hívsz, hogy a te gyermekeid legyünk. Királyi méltóságot adsz nekünk. És egy szabad, kiteljesedett életre hívsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a te bocsánatod az, ami ezt lehetővé teszi számunkra. Kérünk téged, hogy szabadíts föl bennünket a te megbocsájtásoddal, és szabadíts föl a te megbocsájtásoddal arra, hogy mi is felszabadítsunk másokat, a mi haragunk, a mi indulatunk alól, és megtapasztaljuk annak a szabadságnak a teljességét, amire elhívtál bennünket. Kérünk téged, hogy munkáld ezt bennünk a te lelked által, és légy ott most a mi beszélgetésünkben, vagy akár a magányunkban, amikor az életünkről gondolkozunk, segíts, hogy hadd lássunk téged, mint szerető megváltónkat. Amen.